Folytatjuk a nap vendégét a stúdióban továbbra is Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója. Köszöntelek ismét, és akkor folytatjuk is a beszélgetést. Ugye a műsor első felében arról beszélgettünk, hogy nemrég volt egy konferencia az ESG törvény bevezetése kapcsán, de igazából a Makronóm már régóta teszteli, kutatja, méri, kérdezi a piacot azzal kapcsolatban, hogy hogyan érinti az ESG a hazai középvállalatokat, és tavaly is készítettetek ezzel kapcsolatban egy kutatást, és idén is elkészültek ennek az eredményei. Nézzük, hogy milyen adatokat sikerült az idén szereznetek. Elsőként arra vonatkozna a kérdés, hogy a felmérésben a hazai beszállítók középvállalatokat milyen szempontok szerint és milyen területekről választottátok ki a kutatásba?
Ugye, ahogyan arról már beszéltünk is, maga a törvény első körben csak a legnagyobb vállalatokra vonatkozik. De mivel ezektől a cégektől elvárja azt, hogy a teljes értékláncukról, beszállítói láncukról végezzenek kockázatelemzést és gyűjtsenek adatokat, ezért nyilvánvalóan a vevők oldaláról nagyon hamar a magyar tipikusan beszállító középvállalatok is kapnak ESG szempontú adatkéréseket. Kell majd ilyen adatokat gyűjteniük. Éppen ezért mi első körben azokat a cégeket mértük fel, és velük beszélgettünk, akik közvetlenül ugyan nem tartoznak a törvény hatálya alá, de beszállítói mi voltukból fakadóan kell majd ilyen adatokat szolgáltatniuk. A tavalyi év során is ugyanezt a kört, nem pont ugyanezeket a cégeket, de ugyanezt a kört kérdeztük le, annak érdekében egyébként összehasonlíthatóak legyenek az eredmények. És ami látszik, hogy ugyan a válaszadók közel 90%-a azt mondta, hogy ismeri az ESG fogalomkört, ha ez kicsit mélyebbre ásunk, azt látjuk, hogy valójában a beszállító középvállalatok egyharmada ismeri csak mélységében az ESG témakört, de ez még így is 17% ponttal több, mint a tavaly nyári eredmény. Márpedig itt olyan cégekről beszélgetünk, akik jellemzően feldolgozóiparban működnek, és méretükből fakadóan jellemzően középvállalatok, tehát azt jelenti, hogy általában azért 100 fő feletti munkavállalóval, és legalább olyan 4 milliárd forintos árbevétellel rendelkeznek, tehát ezek a tényleg jól teljesítő magyar KKV-k. Úgyhogy azt látjuk, hogy egyébként még itt is jelentős tudásbővítésre van szükség ebben a körben is, azzal együtt, hogy jól látszik, hogy az elmúlt fél év, háromnegyed év alatt azért már jóval többet hallottak erről a témáról.
A beszállítói középvállalatok közül egyébként hányan rendelkeznek egyáltalán stratégiával? Hallottak-e már az ESG törvényről? Ugye itt említetted, hogy azért megemlítjük nekik a témát, akkor azt állítják, hogy mindent tudnak róla. Ha egy picit jobban belemegyünk a részletekbe, akkor azért vannak hiányosságok.
Ez így van. Körülbelül minden ötödik ilyen beszállító középvállalat rendelkezik valamilyen fenntarthatósági stratégiával, vagy dokumentummal, ami azt gondolom, hogy egyébként egy elég pozitív szám. Ami ugyancsak érdekes, hogy ezen cégek egyharmada tervezi, hogy a következő időszakban összeállít ilyet. Tehát összességében a cégek több mint felének vagy van, vagy tervezi, hogy lesz ilyen. Ami meglepőbb, hogy 40% fölött van azok aránya, akik nem is szeretnének ilyet összeállítani, nem terveznek ezzel foglalkozni.
Ez tényleg nagyon magas szám egyébként.
Ez jelenleg mind nagyon magas szám. Hasonló adatokat látunk, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy ismerik-e a magyar ESG törvény, mindösszesen 17% mondta azt, hogy ismeri, 42% mondjuk így, hogy hallott róla, és ugyancsak 42% pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem is hallott róla. Tehát látszik, hogy közel a fele, valamivel kevesebb, mint a fele ezeknek a beszállító középvállalatoknak nem is nagyon hallott róla, nem is tervez ezzel foglalkozni jelenleg, holott, mint hogy a beszélgetésünk korábbi pontjában érintettük, ez nem adatszolgáltatási kérdés, ez abszolút versenyképességi kérdés.
Lehet, hogy ez azért van akár az ismertsége az ESG törvénynek, illetve azok iránti elvárásoknak, mert mondjuk olyan a partner, aki nyomást gyakorol rájuk, vagy egészen egyszerűen azért van ez az ismerethiány, mert hogy nincs egyfajta elvárás, és úgy vannak vele, hogy feleslegesen nem szeretnék terhelni magukat.
Nyilvánvalóan ennek sok oka van, tehát biztosan függ attól is, hogy egyébként jellemzően milyen ágazatokba szállít be, és ott a vevők, a nagyvállalati vevők mennyire várják el az ilyen jellegű adatokat, meg adatszolgáltatást, illetve nyilvánvalóan az is értető, hogyha valaki mondjuk megnézi a jogszabályt, látja, hogy nem vonatkozik rá, akkor egyszerűen félreteszi.
Még,
és ettől egyébként óva inteném a hazai középvállalatokat, ugyanis hiába nem vonatkozik rájuk közvetlenül a jogszabály, a vevőiken keresztül, akikre viszont vonatkozik, nagyon hamar találkozni fognak ilyen jellegű adatkérésekkel.
Igen, ezt akartam volna még kérdezni, hogy vajon hogyan ítélik meg annak a fontosságát, hogy mennyire fogja majd befolyásolni a vállalat működését a jövőben, de nyilvánvalóan itt a partnerek fognak majd egyfajta nyomást gyakorolni rájuk.
Itt egyébként nagyon volt egy kérdésünk erre vonatkozóan, hogy milyen hatásra számít a saját működésére nézve, és itt viszont nagyon pozitív az, hogy az első helyen a leggyakrabban megjelölt válasz az volt, hogy valódi lehetőségként tekintenek arra a cégek, hogy fenntarthatóbb működésre álljanak át, és beépítsék a fenntarthatósági szempontokat a működésükbe.
Tehát a nyitottság az megvan.
A nyitottság megvan, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nyilvánvalóan látszik az is a válaszokból, hogy tartanak az adminisztratív terheik növekedésétől, de megint csak itt jön képbe a komplex magyar ESG ökoszisztéma, amelyhez egyébként nekik felkészülési időt irányoz elő, minőségbiztosított, minőségi szakmai segítséget, akár pénzügyi támogatást irányoz elő. Talán ahogy ezeket egyre jobban látják majd, és igénybe tudják venni a cégek, úgy az adminisztratív terhektől való félelmük is csökken, illetve nyilvánvalóan, hogyha itt a fenntarthatósági célok mellett a világos üzleti előnyöket, az energiahatékonyabb működést, a magasabb munkavállalói elégedettséget, a jobban struktúrált, szabályozott vállalatot, ezáltal akár olcsó finanszírozási lehetőségeket vesszük sorba, akkor látható, hogy van egy jó pár olyan előny, amit egyébként viszonylag hamar tudnak realizálni, és ami egyébként pénzügyi szempontból is előnyös lehet a vállalkozásokra.
Igen, olyan ez, mintha egy folyamatos és megállíthatatlan paradigmaváltásban lennénk tulajdonképpen, ami a vállalatok minden területén.
Ami így is van. Ami így is van.
Oké. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy vajon a vevőktől kaptak-e olyan jelzéseket, hogy a közeljövőben adatot kell szolgáltatniuk ESG szempontból, és mit mutatott a felmérés, hogy hányan tudnának egyáltalán ennek az adatszolgáltatásnak megfelelni?
Igen, itt az világosan látszik, hogy bár ugye, ahogy láttuk, kevesen, relatíve kevesen ismerik mondjuk részleteiben a jogszabályt. Az, hogy a vevőikkel folyamatos kapcsolatban vannak a témában, az jól látszik, már csak abból is, hogy a válaszadó cégek háromnegyede számít ESG adatkérésre vevőitől, tehát 4-ből 3 cég vagy számít rá, vagy már most is kap ilyen jellegű adatkérést a vevőitől, megint csak viszonylag logikusan leírható területeken. Tehát itt ugye az ESG 3 területet, tehát az E, mint a környezeti terület, erre vonatkozik a legtöbb adatkérés. Itt egyébként jellemzően az energia felhasználása, víz felhasználása, hulladékkezelésre vonatkozó kérdéseket kapnak. Hangsúlyos egyébként az S, tehát a társadalmi láb. Itt elsősorban mondjuk a munkavállalói elégedettség, munkavállalói biztonság, egészségvédelem, stb. Kevesebb figyelem jut jelenleg a G, tehát az irányítási szempontoknak. De ez azért is nagyon jó, mert pont ezek azok a szempontok, amelyekre odafigyelnek a cégek, akkor nem csak a vevőik felé tudnak pozitív képet mutatni, de még egyszer a saját költségszerkezetüket, versenyképességüket is tudják erősíteni, javítani.
Még mindig egy nagyon alacsony szám, ugye, akik adatokat tudnak szolgáltatni, adatokat kell adniuk. Jellemzően, hogyha egy picit mélyebbre megyünk, akkor ezek olyan vállalatok, akik bekérik az adatokat a beszállítóktól, akik egyfajta nemzetközi struktúrába kell, hogy beillesszék például ezeket a hazai adatokat?
Abszolút, itt ugye már volt szó a német beszállítói láncátvilágítási törvényről. Tehát tipikusan mondjuk a Magyarországon működő német nagyvállalatok, ők abszolút kérnek ilyen adatokat és beszámoltatják.
Tehát az ő partnereik tűnnek fel ebben a 3-4%-ban.
Így van, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy azok a cégek, akik például tipikusan mondom német multinacionális vállalatoknak szállítanak, ők azok, akik szinte biztosan találkoztak már ilyen jellegű adatkéréssel, de azt gondolom, hogy fokozatosan egyre több ágazat, illetve egyre több reláció lesz, ahol ez fontos. Ugyanakkor az korán sem egyértelmű, hogy egyébként ma ezeket az adatkéréseket tudnák-e, és ha igen, milyen erőfeszítés árán teljesíteni a magyar beszállító vállalkozások. Itt azt láttuk, hogy mindösszesen 15%-a a cégeknek tudná ezt különösebb probléma nélkül megoldani, további 40% pedig extra erőfeszítés árán, de meg tudná oldani. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek közel fele tulajdonképpen ezt nem tudná ma megválaszolni. Tehát nem tudna egy ESG szempontú adatkérésre adatot szolgáltatni.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy az ESG feladatokat hogyan kívánják majd kialakítani a vállalatok, tehát hogy egyfajta külső erőforrást vagy belső erőforrást allokálnak majd ennek a feladatkörnek a teljesítésére.
Erre is rákérdeztünk a cégeknél, és egyöntetűen az jött eredményként, hogy a meglévő munkavállalók képzésével, feladatkörének a bővítésével kívánják megoldani, tehát tulajdonképpen a cégek közel 90%-a azt mondta, hogy nem kíván emiatt létszámot bővíteni, hanem a meglévő kollégákat. Itt nyilvánvalóan több olyan terület lehet, akár az egészségvédelemmel foglalkozó kollégák, akár a HR terület, akár a pénzügyi terület, akár az energiamenedzsmenttel foglalkozó kollégák, tehát számos olyan terület van, ami mondjuk így, hogy most versenyezhet a cégen belül, hogy megkapja ezt a feladatot. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a nap végén ez vagy a pénzügyi területhez tipikusan, vagy pedig egyfajta stratégiai területhez, tehát akár közvetlenül az ügyvezetőhöz, vezérigazgatóhoz rendelten tud majd jól működni, pontosan azért, mert ez mind a környezeti kérdéseket, munkavállalói, illetve általában a vállalatirányítási területeket lefedi, tehát abszolút a vállalat életében stratégiai pozíció, stratégiai terület, úgyhogy az a várakozásunk, hogy fokozatosan az idő előre haladtával majd ezeken a területeken fog összpontosulni az ESG.
Igen, és valószínűleg ezek a kollégák, akik akár a HR-ben, vagy az egészségvédelemben, vagy a pénzügyön dolgoznak, valamilyen továbbképzésen kell, hogy ezt majd elsajátítsák, tehát nem kívülről fog érkezni egy szakember, tanácsadó, lehet, hogy adott esetben ilyet is igénybe kell majd venni, de ahhoz, hogy ő megfelelő tanácsadással el tudja látni a kollégákat, ahhoz kell egyfajta közös nyelv, egy közös tudás, amin a fejlődés, illetve később ugye a releváns adatszolgáltatás megvalósulhat. Szóval azt feltételezem, hogy itt majd a külső piacon valószínűleg ez a fajta belső vállalatokból érkező szakemberképzés is majd egy feladat lesz például az oktatásban.
Abszolút, tehát amennyire egyöntetően látszik az, hogy nem szeretnének új osztályokat létrehozni, vagy új kollégákat felvenni az ESG vállalaton belüli kezelésére, számomra kicsit meglepő módon ugyanennyire nyitottak arra, hogy egyébként külső segítséget vonjanak be a cégek, és itt egyébként kifejezetten a tanácsadók szerepét emelném ki. Minden második válaszadó azt mondta, hogy vonna be tanácsadót arra, hogy ezt az ESG rendszerét, fenntarthatósági stratégiáját kiépítse, majd ezt követően nyilvánvalóan a képzések szerepe értékelődik fel, és nagyon jelentős igény van most ESG képzésekre, kifejezetten egyébként az általános jellegű ESG képzésekre is. Így gyakorlatilag a válaszadók 100%-a, közel 100%-a azt mondta, hogy szüksége van ilyen képzésekre, nyilvánvalóan pont azért, hogy a most még nem feltétlenül ilyen munkakörben dolgozó kollégáit fel tudja készíteni. És fokozatosan nyilván, ha megvannak az alapképzések, utána nagyon érdekli őket a vállalati beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás, a különböző minősítésekre való felkészülés, tehát ezekre is egyébként elég jelentős igényt jeleztek a vállalkozások, de elsően abszolút még mindig az általános ESG képzések állnak.
Igen, és azért ne vegyük le a fókuszt arról, hogy most vagyunk egy bizonyos ponton az ESG tekintetében, ami egy nagyon dinamikusan, folyamatosan fejlődő és változó szektor, illetve tudásanyag, tehát valószínűleg ez nem egy olyan statikus tudás lesz, amit idén megszerzünk, és aztán ezzel el leszünk 5-10 évig, mert hogy nagyon-nagyon dinamikusan változik. Ugye a törvény is most jött ki decemberben, és már egyfajta módosítást végeztek rajta, szóval folyamatosan ott kell, hogy tartsuk a kezünket az ESG úttörőjén, hogyha így tetszik.
Abszolút így van, tehát nyilvánvalóan itt a képzés mellett a továbbképzés szerepe is nagyon-nagyon fontos. Ezért is nagyon örvendetes, hogy például a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérügynöksége, ők kifejezetten a képzési piacminőség biztosítására fognak figyelni, illetve arra, hogy megfelelő képzési programok álljanak rendelkezésre mind a tanácsadók, mind a vállalkozások munkavállalói számára, úgyhogy itt pedig az ő szerepüket kell kiemelni, mint vállalati támogató ügynökség, illetve ugyancsak visszajelezték a cégek, hogy nyilvánvalóan ebben a felkészülési folyamatban, ebben akár pénzügyi támogatás, akár tanácsadói voucher, vagy egyéb formában is számítanak segítségre. Itt megint csak az MGFÜ szerepét emelném ki, akik egyébként most is éppen fut egy energetikai tanácsadási voucher programjuk, tehát én mindenkit biztatok arra, aki aki megjelölte azt akár válaszként, illetve nyilván egyéb cégeket is, hogy szeretnének ezt szakmai vagy pénzügyi támogatást kapni, akkor keressék fel akár a vali.hu oldalt is. Tehát van számos olyan lehetőség, amelyel élni tudnak, és azt hiszem, hogy érdemes is.
Szeretném egy kicsit kihangosítani az előző gondolatokból, hogy ugye a vállalatirányításban megjelenik nem csak a pénzügyi vonalon az a fajta döntési mechanizmus, ami meghatározza adott esetben egy vállalatnak a jelenlegi, jövőbeni és a későbbi jövőbeni céljait is, tehát a hosszú távú célokat, hanem ugyanolyan erővel és ugyanolyan kompetenciával megjelenik az ESG-vel kapcsolatos döntéshozatali mechanizmus is. Tehát, hogy ez egy fontos fejlődési pont lesz majd a vállalatok tekintetében.
Abszolút, tehát ez egy stratégiai kérdés, és tényleg azt hangsúlyoznám, hogy erre ne adatszolgáltatási, pláne ne egyszeri adatszolgáltatási vagy megfelelési kérdésként tekintsenek a hazai vállalkozások, hanem lehetőségként, hogy versenyképesebben, fenntarthatóban tudjanak működni. És egyébként nagyon érdekes volt, mert a vállalkozások egy igen jelentős része, minden második vállalkozás azt mondta, hogy a jövőben akár külső ESG minősítést is szeretne. Tehát látszik az, hogy szeretnének ezzel foglalkozni, valódi lehetőséget látnak benne, és nyilván, hogyha eljutnak egy olyan mérföldkőz, akkor ezt akár a külvilág számára is megmutatnák.
Még egy kicsit emeljük nagyobb kontextusba ezt a kutatást, mert ugye én említettem, hogy ezt tavaly nyáron elkészítettétek, és aztán most újra megnéztétek, hogy áll a felkészülés, és volt-e valami fajta fejlődés. Ha az összképet nézzük, akkor tisztult-e valamit a fejekben ez az egész? Merre tendál az egész ESG megítélése Magyarországon? Bizakodóak vagytok-e tulajdonképpen, ez a kérdés?
Abszolút, tehát az egyrészt látszik, hogy a téma ismertsége az egyre inkább bővül. Az is látszik, hogy nem pusztán egyfajta adatszolgáltatásként tekintenek erre a cégek, hanem valódi lehetőséget látnak benne, és azt is látják, hogy ez a vevői kapcsolataiban, akár később a finanszírozás kapcsán előnyt jelenthet, később pedig valódi versenyképességi tényezővé válik, és egyébként az is látszik, hogy ennek érdekében hajlandóak külső partnerekkel együttműködni, hajlandóak képezni a kollégáikat, és valóban felkészülési időt és szakmai segítséget kaphatnak a magyar ESG ökoszisztéma szereplőitől.
Így van, alakul ez az ökoszisztéma, és mindenki meg fogja találni benne a helyét, nagyon úgy tűnik, és a beszélgetéseink is ezt támasztják alá, mert nekünk tavaly volt egy hasonló beszélgetésünk ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója volt a vendégünk, ez volt a nap vendége. Köszönjük szépen a figyelmet.